Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Szóval Jetzt geht's los, Haraszti Ádival Bundesliga összefoglaló adás.
Wahnsinn!
Ádi, a szokásos, van mindenfelé éppen a fejed, most nem tudom melyik van a középpontban, de azt hiszem, hogy jövőre a Bundesliga 2 lesz, amit a leginkább figyelni fogsz, mert annyira izgalmas lesz, hogy így belevágjak a közepébe.
Húha!
Van annyira izgalmas az NBA rájátszása, mint jövőre a Bundesliga 2 lesz, akkor itt teszem
fel. Hogy lenne? Sőt, nem is lehet kérdés. Viccet félretéve, nyilván értem, hogy mire gondolsz, meg egészen elképesztő. Ha megnézed, hogy milyen klubok lesznek jövőre a német másodosztályban, akkor ez tényleg néhány éve még a Bundesliga mezőny fele gyakorlatilag, akik most ott vannak. Ami rámutat nyilván azokra a problémákra is ezeknél a kluboknál, amelyek a legégetőbbek. Úgy nagyon sokan kalkuláltak el magukat, és a legviccesebb ebben az egészben nyilvánvalóan a Hamburgnak a töketlenkedése, ami most már, ami Bundesliga dinoszauruszból Bundesliga 2 dinoszaurus lesz hamarosan. Tehát ez egészen elképesztő, hogy egy ilyen klub, ilyen lehetőségekkel, ilyen játékos kerettel, hogy nem tud visszajutni, és tényleg minden elképzelhetőt azt gondolta volna az ember, hogy megtettek ehhez képest meg. Tehát érted, Simon Terodde most megint klubot vált, ugye, hogy megint egy újabb csapattal lehessen majd másodosztályú gól király. Érted? Én Daniel Tuneyról azt gondoltam, tehát ugye elmondtak róla mindent, hogy Julian Nagelsmannnal együtt végzett annak idején, azt hiszem, ő volt talán a csoport első, vagy valami ilyesmi annál a csapatnál, akik együtt végeztek akkor a kölni edzőképző főiskolán, Domenico Tedescoval, meg ilyenekkel, tehát egy egészen elképesztő csapatnak volt az egyik kiemelkedő tagja. Nem tudom, mi kell tényleg Hamburgban, hogy megtörténjen végre, hogy visszajussanak az első osztályba, de jövőre még nehezebb dolguk lesz, az egészen biztos.
Hát vagy könnyebb, mert ugye hozzájuk hasonló állapotban, vagy körülmények között esett ki a Schalke és a Werder, de először kicsit általánosabb képet így próbáljunk rajzolni a Bundesligáról. Az jutott eszembe, valószínű, hogy butaság, mert talán Amerika felé kevésbé terjeszkedik a Bundesliga, de hogy ahogy a Bleacher Report focis oldala nekem az arcomba jön Facebookon, Twitteren, úgy most a Bundesliga erre az összefoglalóra készülve görgettem, legfőbb az ugye a Premier League természetesen, nyilván mert angol nyelvű, La Ligából is sok van, Barca, Real, és néha a többiekkel is foglalkoznak, Serie A, és elvétve Bundesliga, tehát Dortmund esetleg, hogyha úgy van, akkor foglalkoznak Reinával, foglalkoznak néha a Holland kérdéssel, a Lewandowski kérdéssel, de hogy mennyire fontos ez, vagy mennyire jelentőségteljes az, hogy például a Bleacher Reportnak a focis oldala kevésbé foglalkozik a Bundesligával. Ez a rendszer hibája, a felépítés hibája, a tulajdonosi rendszernek a hibája, az 50+1-é? Vagy ez nem hiba, egyszerűen csak Amerikában kevésbé reprezentált?
De szerintem nagyobb az, hogyha körbenézel Európában is hasonló helyzet. Tehát most az egyértelmű, ezt nem kell nagyon magyarázni, hogy a top bajnokságokat sorrendbe teszed, akkor azért az biztos, hogy a negyedik helyen találod a Bundesligát, és anélkül, hogy bárkit meg akarnál bántani. Ha a saját érdeklődési körünkben is most tök természetesen a munkánktól elválasztva végig gondoljuk, akkor ha ezt lejátsza magában az ember, igen, ott van.
De ezt így gondolod, a foci erőssége szerint is? Tehát most nem a gazdasági
hold erős. Azt már nem feltétlen. Meg itt, hogyha a terméknek nézed a minőségét, az most pusztán kommentátorként az, hogy mi az, amivel te például találkozol, ahogyan kinéz egy közvetítés, amilyen lehetőségeid vannak, akár csak mondjuk ez a közvetítés segítő rendszere például a Bundesligának, amilyen anyagokat ők küldenek, amilyen módon ők promotálják a saját terméküket, az viszont a első osztályú, és az vetekszik azzal, amit a Premier League nyújt ebből a szempontból szerintem. De hát nyilván most a szurkolót meg ha megnézed, hogy mely csapatokat hívták, hogy ebbe a bizonyos szuperligába. Ott is azért elég egyértelmű, hogy nem az utóbbi évek teljesítménye volt az elsődleges szempont, hanem a brandérték. És ebből a szempontból meg nyilvánvalóan a német klubok le vannak maradva, ennek meg hosszú évtizedekre visszanyúló hagyományai vannak, amiből az egész következik, abba kellene fejtegetni. Ahhoz képest, hogy milyen munkát végeznek a terméknek a promotálásával, az viszont tényleg első osztály.
Hát illetve van egy olyan szempont még, bocsánat, amit szerintem te is feszegettél az előbb, Doma, hogy a külföldi tulajdonszerzés megakadályozásával azt is elérik, hogy azoknak a tulajdonosoknak, akik ebbe beszállnak, ne legyen annyira fontos mondjuk a külföldi terjeszkedés. Azért azt elég erősen látjuk például a Premier League amerikai tulajdonú csapatainál, de ugyanez elmondható a szériában az amerikai tulajdonosok csapatairól, hogy ott a tengeren túli jelenlét az lényegesen nagyobb. Már csak azzal is, hogy amerikai túrákat szerveznek, azzal is, hogy egy kicsit jobban megpróbálják eljuttatni az amerikai fogyasztókhoz azokat a termékeket, magát a csapatot, meg magát a brandet, ami mondjuk egy Bundesliga klubnak csak abból a szempontból érdeke, hogy terjeszkedjen, tehát egy közvetett érdekről beszélünk, miközben mondjuk egy amerikai üzleti körnek pedig közvetlen érdeke fűződik ahhoz, hogy...
Erre akartam kifutatni a dolgot, tehát hogy a Superliga közelettével és a nagy csapatok még nagyobbá válásával öngolt lő-e azzal a Bundesliga, hogy ő nem nagyon enged be így külföldi befektetőt, mert amíg Angliában a Manchester City hirtelen brand lett, a Leicester City úgy tűnik, hogy építi föl magát brandé az Arsenal, tehát nem megmaradt brandnek akkor is, amikor nem hozzák az eredményeket. És a La Ligában, szériában próbálnak csatlakozni, addig a Bundesligában nem úgy tűnik, mint hogyha a Wolfsburgból, a Frankfurtból brand abszolút lehetne.
Viszont, ha
az elkövetkező 10 évben.
Az, hogy mi ezeknél a kluboknál a hosszú távú cél. Németországban pontosan ennek az 50 plusz 1-es szabálynak köszönhető, és ez most derült ki egyébként tökélesen, emiatt az egész Superliga történet miatt. Ezek sokkal inkább futballklubok továbbra is, még hogyha nyilván nem az a fajta futballklub, ami volt mondjuk, amikor megalakultak, és ami arról szólt tényleg, hogy jöjjenek ide kockázni. Amíg ezek az angol csapatok, meg a legnagyobb klubok Európában tényleg átalakultak már-már ilyen franchise-szerű dolog, és hogyha megnézed, hogy mekkora veszteségeket produkáltak ezek a klubok, rengeteg helyen lehetett látni ugye ezeket a számokat, meg infografikánkat ezzel kapcsolatban, hogy miért is lenne szükségük a kluboknak a Superligára, akkor látod, hogy ebből a szempontból meg a németek sokkal jobban állnak, mert sokkal fontosabb is mindennek köszönhetően, hogy rentábilis legyen a klubnak a működése.
Rentábilis és fenntartható.
Így van.
Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, miközben mondjuk az embernek az az érzése, hogy a többi olyan klubnál, amelyik nem így gondolkozik, a fenntarthatóság mondjuk a prioritási sorban nem feltétlenül van ott az első ötben.
De és akkor így adódik a kérdés, hogy akkor mennyire fontos persze a Bundesligának, hogy más országokban, vagy akár más földrészeken is komolyabban kövessék.
Hogy növekedjen gyakorlatilag.
Kell-e egyáltalán, hogy növekedjen? Ez ilyen, már nagyon ilyen mély filozófia dolgokra lehetne visszamenni, hogy akkor mi kell, hogy legyen az embernek a célja, meg hogy mivel töltse meg az életét. Csak erről az egészről meg az jutott eszembe, nem tudom, mennyire emlékeztek rá, amikor óriási kedvenc volt nyilván Bilbaóban Llorente, mielőtt eljött, és hogy mekkora balhé volt aztán az utolsó szezonjában, hogy ugye nem akarta kitölteni a szerződését, de pénzzel őt megvenni meg nem tudták az Athletictől, mert most az, hogy fizetnek a Bilbaónak pénzt, mit kezdenek vele, nekik megvan az az X játékos, akire egyáltalán gondolhatnának, hogy leszerződtetik, hiszen csak baszkokat foglalkoztatnak. Innen kezdve ez ilyen rókafogta csuka volt, tehát Llorente durcolhatott, hogy ő nem akar játszani, de közben megérte, tehát mindenek ellene ment, és volt egy aláírt szerződése a klubbal is, ezen keresztül a szurkolókkal is, aminek ő nem akart megfelelni.
Hát miközben egyébként pont ez a báj marad meg ezzel, egyébként ezzel a rendszerrel, ami lokális szinten ezt az egészet felemeli. Tehát, hogy ugyanúgy sokkal inkább a sajátjának érezheti a csapatot a hamburgi, még akkor is, hogyha egyébként a mélypontját éli a klub, és valószínűleg úgy is fogja, teljesen függetlenül attól, hogy egyébként mennyi hamburgi születésű játékos játszik a csapatban, de már maguk a tulajdonviszonyok, meg maguk a mondjuk a globalizációra való kisebb igény, mint a többi ligánál, az ezt sugallja a szurkolók felé, hogy ez megmaradt a tiétek, és megmaradt a foci. Az, amit te is mondtál, hogy ez már persze mély filozófiai kérdés, de megmaradt sportnak.
Kimondva kimondatlanul, ezt irigylik talán a többi nagyliga csapatainak szurkolói.
Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy a Manchester United szurkolók, akik főleg a 13 éves gyerek, akik az 50 plusz 1-es transzparensekkel vonulnak, pontosan tudják, hogy ez mit jelent. De nem akarom persze.
Hát meg, hogy főleg egyébként, hogyha náluk is bejön ez a dolog, ez pont attól fosztaná meg a Manchester United-et, ami az utóbbi 20 évben ebből a szempontból hozzájuk tapadt.
Igen, akkor nem biztos, hogy Bruno Fernandes fizetésére, meg Cavani ott tartására lenne pénz.
No, hát ilyen kis csapongó bevezetés után jöjjön az, amit igazán a bevezetésnek szántunk. Volt egy Serie A összefoglalónk is nemrég Benitóval, hasonló egyéni díjakat osztottunk ki, MVP.
Lehet-e kérdés?
Háromra.
Húha, várjál, hát nem is tudom, úgy igazából. Hát ez annyira egyes. Nagyon sokáig töprengtem rajta, hogy most örüljünk-e annak, hogy megdül egy ilyen rekord, vagy sem, de közben meg, hogyha meg valaki megérdemli, akkor az biztos, hogy Lewandowski szerintem.
Hát meg igen, tehát ezért ez csak a szemünk előtt zajlott, nem? Ez, én legalábbis mindig azt mondom, hogy persze nagyon nagyra becsülöm a múlt nagyjait, meg hát hogyha azt az ember nem tanulja megértékelni, akkor nincs is értelme jelenről, meg jövőről beszélni, de mindig kicsit önző módon mindig azt tudja jobban értékelni az ember, amit a szeme előtt lát, és az egésznek a kibontakozását látja, és hozzátéve azt, hogy Lewandowski esetében ez egy milyen sztori, meg hogyan alakult az ő pályafutása kezdete, hogyan építette föl magát, és szerintem ez a szorgalomnak, mert sok esetben mondjuk Lionel Messi esetében, vagy Maradona esetében egy őstehetségről beszélünk, ez a szorgalomnak a legjobb reklámja, és én azt szeretem a legjobban, hogyha a szorgalmat reklámozzák.
Szorgalom és ambíció, tehát az, hogy nem elégedett meg. Tehát Robert Lewandowski hosszú évek óta a Bundesliga egyik legjobb gólvágója, hanem a legjobb. És neki ez sem volt elegendő, hanem ő igenis ment tovább és csinálta. És a másik, hogy kontextusba helyezi azért a régi rekordokat is valahol, mert hajlamosak vagyunk akár még itt ugye Puskásék számaira, és úgy tekintünk, hogy jó, hát akkor még kocka volt a labda, meg mit tudom én, milyen cipőkben játszottak, meg persze akkor minden más volt. És kiderül, hogy azért azt gondoltuk, hogy nem lehet ilyen számokat produkálni a mai modern futballban, de lehet, ekkora géniusznak kell lenni. Szeretném azt hívni, hogy az emberek arra is rájönnek, hogy akkor igen, mondjuk a régiek is lehet, hogy értettek valamit ez a játékhoz.
Sőt, ugye egyrészt azt szögezzük le gyorsan, hogy óriási tisztelettel volt Gerd Müller iránt és a rekordja iránt is, viszont nem tudom, hogy össze akarjuk-e, vagy össze kell-e hasonlítani a két rekordot, de hogyha csupán a számok alapján tesszük meg, ugye Lewandowski azért rengeteget hiányzott ebben a szezonban.
Hát a Müller, de igazából többet, mint
hát bármikor relatíve, máskor. Ahhoz képest, hogy ugye Müller 34 meccs előtte azt a 40 gólját, Lewandowskinak ez 20 akárhány 29. meccsen. 29 meccsen jött össze, tehát a gól per perc mutató is messze jobb.
Azt is mutatja persze, hogy nyilván a játék azért nem ugyanaz, mint volt, nem tudom, 40 évvel ezelőtt, vagy még régebben, mert mondjuk annak idején gyakoribbak voltak, mit tudom én, az olyan, volt idén persze a Bayernnek is 8-7 gólos győzelme is ebben a szezonban, de gyakor, régebben ezek gyakrabbak voltak, úgy talán ebből a szempontból jött össze könnyebben mondjuk egy játékosnak 40 gól, de itt meg Lewandowski meg a góljai, a csapat a góljainak a felét gyakorlatilag egymaga hozta össze ebben a szezonban. Oké, persze más a játék abból a szempontból, hogy egyetlen centerrel játszanak most már a csapatok, van, ahol még egy valódi centerrel sem, de itt meg azt is mutatja, hogy igen, meg Lewandowski meg az igazi ízig-vérig befejező csatár.
Mindig egy centerrel játszottak. Csak régen volt bal összekötő, jobb összekötő, meg bal szélső, jó szélső.
Jó, de bocsánat azért a 90-es években.
Mondják németül, Timi.
Melyiket?
A jobb összekötőt, meg a bal összekötőt.
Nem tudom.
Az a játékos, akinek az idei kiemelkedő teljesítménye radar alatt maradt, pedig megérdemelni a figyelmet.
Idei kiemelkedő teljesítménye? Most aki egyből eszembe jutott, az, de valószínűleg azért, mert mostanában így a szezon vége felé több Wolfsburg meccset láttam, az lett, hogy Maxence Lacroix, aki ilyen abszolút kis túlzással a semmiből érkezett a Wolfsburg védelmébe és Brooks mellett. Hát ha megnézed egyáltalán a Wolfsburgnak a számait, amit produkáltak ebben a szezonban, főleg védekezésben, meg egyáltalán az, hogy ez a csapat itt van, és idáig jutott, és ott vannak megint a Bajnokok Ligájában, az nem azt mondom, hogy kizárólag, de elsősorban a védekezésüknek köszönhető, és abban nagyon nagy szerepe volt Lacroixnak, hogy ezt így stabilizálták.
37 gólt kaptak a Leicester után a második. Vagy Leicester? Lei rövidítést írtam, azért mondtam lesz.
Leipzig.
Igen, szóval a Lipcse után a második legkevesebb. 34 meccsen 37 kapott gól, az kevesebb, mint ugye, ami a Bayernnek van, és Maxence Lacroix 20 éves.
Így van.
És nyáron jött.
Ezt elég jól lehet. Wolfsburgnál egyébként ebből a szempontból nagyon jó munkát végeznek, és ezért is sajnálom, hogy Glasner valószínűleg nem élvezheti ki majd ennek a gyümölcsét, vagy nem tudom, hogy ki akarja egyáltalán élvezni a gyümölcsét. Ott nem teljesen tiszta, hogy mi volt ennek az egész balhinak a gerjesztője, de ugye ott már a
szezon közben. Na majd ennek annak idején, bocs, nem akarlak csak gyorsan osszuk ki a díjakat, aztán majd beszélgetünk a díjátadó után. A legcsalódást keltőbb játékos.
Legcsalódást keltőbb játékos. Hát a Sancho talán túlzás ebből a szempontból.
Hát megint. A második dupla számú asszisztot.
De hogyan kezdődött neki az évad, tehát az, ha ő ezt végezte a formát tudja produkálni, akkor nem lett volna kérdés, hogy a Dortmund nem ugye a Bajnokok Ligájában van, hanem szorongatja a Bayern a bajnoki címért szerintem. Ott nem ő egyedül volt az, aki nyilván ezt az egészet összehozta. Ebből a szempontból a csalódás az egész Dortmund lehetne mondjuk. Aztán mekkorát hajráztak mondjuk a végén, az is azért kalaplengetést érdemel szintén.
Szólj közben, Tibi, hogyha neked van bárki, nincs, aki Bayern per Dortmund per...
Hát ott az élénkkel vagy nyilván egyébként.
Hát Nem tudom, tehát most Sörlottot soroljuk oda, aki a legnagyobb csalódást
okozta. Azért érdekes, mert én például Sörlottól nem vártam sokat, de ez meg a...
Igen, de a sajtót nézve meg elég sokat vártak
abszolút,
tőle.
Abszolút, igen.
Szóval ebből az irányból közelítve talán ő az, akit így elsőre mondanék erre a
kategóriára. Jó, az meg a nagyon alattomos módon megmondhatod azt is szegény Szoboszlai, aki egy másodpercet nem tudott játszani a Bundesligában, de ez meg egy abszolút rajta kívülálló dolog.
Egy olyan játékos, akit az emberi vagy szakmai dolgai miatt kifejezetten idén szerettél meg.
Kifejezetten idén szerettem meg.
Megint Lacroix.
Nem, ez így nem lenne az igazi. Egyébként lehetne mondjuk, hát várjál, Max Ernold emberi oldalairól nagyon sokat nem tudnék mondani, akkor megint egy Wolfsburgit mondjunk, vagy pedig fú, annyi Bundesliga magazint mondtam
hát akkor gondolom, hogyha már emberi oldal, akkor Sallairól itt nehéz lenne.
Ó, hát meg Rolival nagyon sokat beszéltünk tavaly még itt, amikor ez az egész pandémiás helyzet volt. Ebből a szempontból persze abszolút egy nagyon jó példa, meg egy nagyon jó felsrác, aki meg nagyon sokat lépett is előre megint még ebben a szezonban, és jó volt látni ezt, hogy milyen fontos eleme volt ennek a csapatnak, de lehet akár éppen ő is, igen, ez a kategória.
Az edző, aki a munkájával a legtöbbet emelte a rendelkezésére álló keretem.
Lehet Oliver Glasnert mondani szerintem, abból a szempontból, hogy nem gondoltam volna, hogy ez a Wolfsburg képes lehet arra, hogy ott legyen dobogóért harcolva a szezon végén a legjobbak között meg a Bajnokok Ligájában.
Adi Hütter?
Adi Hüttert is lehet mondani. Inkább nyilván azért kellemetlen a szájíz, mert lecsúszott végül a Frankfurt a Bajnokok Ligájáról. Nagyon kíváncsi, hogy ott is mi lett volna akkor, hogyha ez az egész bejelentés az ő jövőjével kapcsolatban sem így ekkor.
Nem tudom,
derül ki.
Imádják a németek ezt a menjünk elébe a dolgoknak, és jelentgessük be hónapokkal a váltás előtt a váltást. De mindegy, így csinálják hosszú ideje, abszolút, de hát csak, ez egy abszolút koncepciózus dolog.
De még az is jobban néz ki, hogyha mondjuk a szezon felénél teszed meg, ha a szezonet nyilván, hogy az Nagelsmannnal volt, akkor az megint egy teljesen tiszta dolog, és kevésbé kavar bele mezekbe. Nem tudom, nagyon furcsa. Glázner lehet ebből a szempontból. Dárda is egy érdekes választás lenne egyébként, azt gondolom. Ott nagyon sok minden, nagyon furcsa dolog történt a szezon végén, de van szerepe nyilvánvalóan abban, hogy azért a Hertának ez így sikerült kiharcolni az utolsó előtti fordulóban.
Hát voltak olyan edzők, akiknek nem sikerült kihozniuk azt a potenciált, ami talán a csapatban rejlett. Florian Kohfeldt egy ideje már megkapta a bizonyítással lehetőséget. Nem is értettem, hogy esett ki a Werder, aztán megnéztem a biztonság kedvéért. Két olyan forduló volt, amikor osztályozós helyen állt, és egyetlen egy, amikor a kieső pozícióban itt a legvégén.
Ebben meg nem tudod nem belevenni az egész brémai klubvezetésnek a szerepét. Baumannal fejlette is akár. Florian Kohfeldt két éve még az évedzője volt Németországban. Tehát, hogy az ő nyakába varni pusztán így a kiesést, már csak ezért se gondolnám, hogy lehetne. Ennek a Bremennek tavaly is elég komoly problémái voltak sérülésekkel. Nyilván anyagi jellegű gondoknak is kell lenni, hogyha ennyire nem tudtak változtatni aztán ezen a kereten. Én ezzel együtt sem gondolnám, hogy ez egy Bundesliga 2-es szintű keret lenne. Itt a szezon vége felé azért történtek furcsa dolgok. Nyilván Kohfeldtnek is. Most az, hogy az utolsó fordulóban akkor elveszett tőle az irányítást, igazából szerintem mondjuk nagyon nem osztott, nem szavazott, de akkor is nehéz, akkor nem Tomás Schaafnak is valamilyen szinten a szerepét megtalálni ebben, de hát nagyon nem gondoltam volna, hogy az benne volt a pakliban, hogy a Bremen így a tabella második felé lesz, de az, hogy ekkora zuhanás legyen ebből a legvégére, az...
Ez az utolsó forduló előtt kirúgjuk az edző dolgot, ezt sosem értettem. A Schalkénál ez kevésbé volt kérdés. Tényleg mi lesz jövőre a másodosztályban? Hogyha jósolnod kéne, melyik az a csapat, amelyiknek ez tisztító tüzet jelent? Mert a Hamburg példája azt mutatja, hogy nem feltétlenül az. Tehát jól megvannak a tulajdonosok úgy is, hogy jó, másodosztály, aztán reméljük visszajutunk, de nem mozgatnak meg minden követ azért, hogy ez megtörténjen.
A Schalkénél biztos, hogy túlmutat ezen a szezonon a probléma meg a baj.
A zuhanó repülés nagyon hosszú évek óta azért.
Hát abszolút. Meg ami pozitívum lehet náluk, hogy bocsánat, hogy van egy nagyon nagyra értékelt és évről évre jó játékosokat kitermelő akadémiai rendszere, amiben bízhatnak, hogy fiatal játékosokban, meg idén is láttunk fiatal játékosokat. Meg próbálkoztak is sok mindenkivel. Ez talán nekik adhat egy kicsit nagyobb esélyt a visszajutásra, de nagyon nehéz. Tehát a Bundesliga 2-ben tippelni, Bochum bennem nem nagyon merült volna fel például a szezon megelőző, mint olyan csapat, amelyik aztán így ilyen könnyedén juthat vissza az első osztályba. Greuther-Fürth, érted, Düsseldorftól is azt vártad volna, hogy sokkal inkább harcban legyen majd azért, hogy ismét az első osztályban szerepeljenek a Paderborn.
Az... Meg a Fürth az nekem egy ilyen örök másodosztály. Ez a Bundesliga 2.
Abszolút, abszolút.
Mindig őket nézem először, amikor a Bundesliga tabelláját böngészem a kettőjét.
Harry Kissinger miatt.
Igen, igen, igen.
És a Bielefeld nem ilyen másodosztályú csapat?
De, és ez a, tehát ezért óriási blama szerintem mind a Kölnnek, mind a Bremennek, hogy képesek voltak a Bielefeld mögött zárni, és nem megbántani a Bielefeldet, az abszolút Bundesliga 2 szint, teljesen egyértelműen szerintem
itt, most végignézve azon, akik éppen hogy benn maradtak, számomra a Bielefeld, az Augsburg és a Mainz is mondjuk történelmi léptékben sokkal inkább, vagy lehet, hogy csak az én gondolataimban. Ugye itt azért már a Mainz meg az Augsburg esetében olyan csapatokról beszélünk, akik viszonylag szilárdan tartják a Bundesliga helyüket, de nekem ők még mindig egy kicsit a másodosztályhoz kötődnek. Persze.
A Mainznál ez a nagyon érdekes, hogy...
A Klopp juttatta fel először,
igen,
azt a csapatot.
De hogy milyen munka zajlik, vagy tényleg mi van ott a klub környékén, és olyan jó lenne beleszagolni ebbe, és egy kicsit tényleg bekapcsolódni, vagy látni a színfalak mögött, hogy működnek ezek a dolgok, hogy tudnak ilyen edzőket kiteremelni, egy Kloppot, egy Tuchelt. Most látod, megint házon belül sikerült tulajdonképpen megoldást találniuk Bo Svenssonnal, hogy ott valamit nagyon jó kell, hogy csináljanak, és Marco Rose is honnan indult, úgyhogy valamit ott nem tudom, ha edzőnek kellene tanulni most, akkor Németországban lehet, hogy Mainzba kellene küldeni az embereket.
Először játékosként.
Igen.
mert ez egyébként fontos és elengedhetetlen feltétel.
Ádámot nézzük majd meg, hogy mi lesz belőle ebből a szempontból, mert nem tudom, hogy vannak egyáltalán neki ilyen tervei hosszú távon.
Egyébként ez egy nagyon jó felvetés, mert tényleg valószínűleg az alkotói környezet olyan, meg az egész...
Ja, hát bocsánat, Lőv Zsolt.
Igen, az egész klubnak a felépítése, hogy ez valószínűleg így indukálja, mert tényleg ahhoz túl nagy a szám itt, akiket már felsoroltál, hogy ez
véletlen legyen,
igen,
persze.
Ez teljesen egy ilyen véletlen műve legyen.
Ha már Szalai Ádám egy tippet megengedsz magadnak, hogy ő hogyan, merre folytatja?
Magyar válogatottban biztos.
Az biztos, igen, aztán minden további nagyon nagy kérdés. Én nagyon örülök neki, másik ember, aki miatt tényleg ez a fülig érhet az embernek a szája szerint, hogy magyar szemben maximálisan, hogy nagyon nem gondoltuk volna ezt a szezon elején, amilyen balhé volt ott Mainzban körülötte meg. Szóval az megint csak egészen elképesztő, és hogy ő valódi segítségére tudott lenni ennek a csapatnak a bemaradás kiarcolásában.
Van még benne, vagy szükséges a megújulás nála?
Nem is tudom, hogy hány gólja volt idén összesen, de...
2 talán.
Szóval azt mondta, hogy szükséges ezzel.
Nem. Pont az, hogy nem. Tehát nem a góljaira van a legnagyobb nyilván szükség. Pont úgy használták, ahogyan gondolom a magyar válogatottban is. Tehát ő az a csatár, akire föl tudod ívelni a labdákat, és ő át tudja venni, le tudja készíteni.
Hát kimozgatja úgy a védőket, ahogy kell, persze. Tehát amit látunk hosszú évek óta a válogatottban, hogy ő mennyire elengedhetetlenül fontos szerepet játszik.
Nem, itt nem a megújulás, sokkal inkább az, hogy szeretne még ő sztár lenni, mondjuk egy szinten lejjebb, vagy marad a Bundesligában, és megküzd azért a helyért a Mainznak a kezdőjében, ami valószínű, hogy már egyre kevésbé lesz az övé, ahogyan idén is ugye egyre többször, vagy hát nagyon sokszor elveszítette.
Nagyon kíváncsi lennék, hogy ő hogy gondolkodik egyébként ezzel kapcsolatban, mert nyilván alapvetően keveset láttam játszani a Mainzban ebben a szezonban, nyilván keveset is játszott meg, amit lehetett, aztán itt a végén azért közvetítettünk nekik egy pár meccsüket, de ugye itt a utolsó fordulóban is már kevésbé volt megint csak főszereplő. Nyilvánvalóan azért Bundesliga 1-es csapatnál ő már komoly szerepre nem számíthat, szerintem ezt kibontatjuk. Másodosztályban viszont abszolút lehetne egyébként még akár még feljutásért harcoló csapat számára is szerintem fontos csapatak. Nem tudom, hogy őt ez érdekli-e, gondolnám, hogy kevésbé, úgyhogy ezért lesz nagyon érdekes, hogy neki mit hoz mondjuk a nyár.
Hát vagy még itt az európai kupa szereplő egyéb ország csapatait tudnám elképzelni. Ugorjunk egy picit át Dárdaiékra, és erre a Hertára, amit megint megmentett. Bárcsak
gyorsan.
Az a baj, nem csinálunk videófelvételt, úgyhogy...
Néha így belepöfékelnék akkor a mikrofonba.
Dárdai hosszú távú megoldás, vagy megint...
Beszédes volt nyilván ez a klauzula, amit belevettek a szerződésébe. Ugye hoztak egy új sportigazgatót a következő szezonra, Freddy Bobic személyében, aki nem tudom mennyire számol Dárdaival. Egyébként nem lenne hülyeség, ha a tulajdonos nem a Billy belógatja a kezét, és nem azt mondja, hogy mi jövőre akkor most már rögtön Bajnokok Ligájá induló csapatot akarunk farigcsálni itt Berlinben, arra, hogy építkezzenek, hogy összerakjanak egy keretet. Glasner példája mutatja, hogy ilyen jellegű edző, ilyen jellegű játékkal bőven lehet továbbra is eredményes akár a Bundesligában is. Ezt szerintem Dárda is meg tudja csinálni, én ezt gondolom. Hosszú távon... hogy mik az elképzelések.
Nyilván azt tudjuk, hogy Dárdai egy lényegesen jobb és nagyobb célokra törő kerettel mire lenne képes? Mert még ezt nem feltétlenül lát.
Hát ez
nem?
Az, mert hogy erre lehetősége soha nem is volt, és félek tőle, hogy megint nem lesz. Ő is valami így nyilatkozott pont ebben az interjúban, és hogy lehet, hogy nem sok áralással nem kell foglalkozni, csak azzal, hogy szivarogat pöfékeljen. Tehát nem valószínű, hogy vele képzelik el a folytatást. Amit én sajnálok, mert látszik, hogy mennyire kötődik ez a klubhoz, mennyire tud igenis működőképes lenni. Megnézném, tényleg megnézném ezzel a kerettel, vagy akár még egy izgalmasabb kerettel is, hogy mire lenne képes.
De lehet, hogy ő is úgy gondolkodik, hogy jobb, hogyha nem bukik meg vezetőedzőként, hanem marad a Hertha kötelékében, és ő ott biztonságban érzi magát, jól érzi magát.
Nem tudom, kíváncsi lennék rá. Én szerintem azért csinálná szívesen tovább az első csapattal, akármi lesz itt a következő szezonban a cél. Félek tőle, hogy van, ő igen, be van kicsit skatujázva egy ilyen, tényleg el van téve egy ilyen dolgot, hogy aha, ilyen. De figyelj,
Soró jutott eszembe a Valenciából, aki...
De pont azt akartam, hogy Félix Magath volt sokáig ilyen egyébként a Bundesligában, aztán egyszer csak bajnok lett a Wolfsburggal, meg a Bayernnel, érte? Tehát, hogy aztán lehet, hogy van ebből még kiút, és én örülnék neki, hogyha lenne kiút, mert annyit mindenképpen megérdemel az eddigi munkája alapján Dárdai szerintem, hogy tényleg egy olyan kerettel, ami nem kiesés elkerülésére lett tervezve, és megmutassa magát meg. Hát ő megmutatta, hogy képes európai kupaindulást kiharcolni.
No, ugorjunk itt a... éppen, hogy bennmaradókról. Futottak még kategóriának, írta Bence. Hoffenheim, Freiburg, akkor beszéljünk egy kicsit Salairól először. 8 gólos élete szezonja, és azt mondják, én azt hallottam, hogy neki nem feltétlenül végállomás Freiburg, de lehet, hogy itt még kellene legalább egy évet lehúznia. Jó helyen van Freiburgban?
Ebből a szempontból is jó helyen van Freiburgban teljes mértékben. Tehát amikor beszélgettünk vele tavaly, és csináltuk ezeket a hosszabb interjúkat, akkor arról is beszéltünk, hogy Olaszországban ő mennyit tanult a Palermónál, hogy gyakorlatilag éppen csak középhátvédként nem próbálták ki. És Freiburgban is hasonló a helyzet. Tehát itt is játszott már mind a két szélen, játszott centert is, hogyha arra volt szükség. Ugye a válogatottban is látjuk, hogyha kell, még akár szárnyvédőt is tud játszani, ha kell, akár ilyen kvázi tízesként, vagy második csatárként, ugye Szalai mögött. És ebből a szempontból is jó helyen van Freiburgban szerintem. Az látszik, hogy azért, ez nem tudom, hogy mennyire kondicionális kérdés, vagy mennyire meccstervezési kérdés Streichnél, hogy azért nagyon ritka az, hogy ő végigjátszik meccseket. Ugye nagyon gyakran cseréli le a második fél időben ő Streich így 60.-70. perc környékén. Nem tudom, hogy ebben tud-e még esetleg előrelépni, mert nyilván az jelenthetné a hosszú távú előrelépésnek a titkát is, hogyha egy olyan játékos válna belőle, akinek végig kell játszani a meccseket Freiburgban, mert nem tudja lecserélni az edző.
Szerintem ez egy fontos szempont, hogy ugye volt itt bőven edzőkeringő a Bundesligában, de Christian Streich pozíciója tűnik az egyik legbiztosabbnak, nem?
Abszolút. És ilyen szempontból meg egy nagyon jó klub a Freiburg bárkinek, akinek tényleg az a célja, és azért van ott a Bundesligában, hogy tovább fejlődjön. Tehát ha valahol van bizonyosság és biztonság, akkor az biztos, hogy Freiburg ebből a szempontból.
A Hoffenheimnél csak annyit írtam föl, hogy az első horvát Kramaric, aki 20 gólig eljutott, de ez most nem a Nagelsmann féle Hoffenheim, gondolom.
Hát nem, meg Sebastian Hoeneß személye is... Alapvetően igen, kicsit a Hoffenheimnek a szereplését én csalódásnak élem meg, és főleg, hogy még ahhoz képest is talán, tehát néhány fordulóval ezelőtt ők még kellett, hogy aggódjanak a kieséssel kapcsolatban is, és ez a nagy csalódás a Hoffenheimmel kapcsolatban szerintem, hogy ehhez nem vagyunk hozzászokva velük, meg annál egy progresszívebb felfogású klubról beszélünk, mint sem, hogy ilyenekről kelljen ott gondolkodni. Kíváncsi vagyok, hogy miképpen tudnak ebből kikecmeregni, meg hogy Kramaric meddig gondolja, hogy neki Hoffenheimben van a hely, mert ő viszont ennél szerintem többet érdemel, mint sem, hogy egy ilyen csapatban játszon. Nála is felmerülnek persze ezek a fizikális kérdések, hogy megint nem tudom, mikor játszott, ha egyáltalán valavég egy teljes szezont, úgyhogy ne lettek volna komolyabb sérülései.
Hát meg azért őt magasabb szinten megmérték. Abszolút. Már, és nem feltétlenül állta ki. Itt akár itt a Leszteri időszakára gondolva, szóval nem...
Oké, de most már...
Alapemberé nem nagyon tudott válni előtte.
Csak most már látod rajta, hogy szerintem most már tényleg egy érett, felnőtt, komplett játékos, és hogy ennél szerintem lehet benne több, ha az egészsége is engedi.
A Leverkusen számomra egy sokkal érdekesebb téma, talán a legérdekesebb itt most a mai csapatok közül. Az a Seoane lesz az edzőjük, akit egy csodának tartanak Svájcban, és aki sorozatban 3-szor nyert bajnokságot, 2,3 pontot átlagolt a Young Boys-al Svájcban, és hát az Európa Ligában kiejtette a Leverkusent annó egy 6-3-as összesítéssel a legjobb 32 között.
Kérdezd be Niklas Lombot is erről a párharcról.
Tehát ez, láttunk már ilyet, azt hiszem, hogy egy párharc is közre játszott abban, hogy valakit az egyik csapattól, egy elvileg kisebb csapattól átvittek egy nagyobbhoz.
Azt gondolom, hogy Fatih Terim is így került annó az Interhez, de valami...
Milánhoz?
Fú, te Interhez?
De... Seoane egyébként abból a szempontból...
Seoane, bocsánat.
Szóval
nem, én rontottam.
A Leverkusen új
edzője.
De mindegy, abból a szempontból, de nem, eddig a Young Boys-é volt, és én még ott láttam a Bajnokok Ligájában, nagyon jó focit játszott az a Young Boys, amikor hagyták őket. voltak olyan meccsek, amiken nem feltétlenül. Úgyhogy abból a szempontból ez egy nagyon érdekes választás nekem, mint ahogy egyébként itt majd az edzőkeringő kapcsán vannak még érdekes választások, hogy a Leverkusen nagyon sokat gyára vállalja be ezt a kicsit ilyen hipster, meg ezt a vagányabb.
De azt látod, hogy a Bundesliga-ban ezek a dolgok bejönnek. Tehát
kicsit gyakran működnek.
Kicsit Marco Rose is, mint ez a kategória lett volna, Adi Hütter szerintem szintén, Glasner más szempontból, de megint csak
Jesse March.
Jesse March abszolút. Hú, de kíváncsi leszek rá. Nagyon, tehát, nagyon szintén
ezek, ez a fickó. Ezek mindegyik nagyon bátor
meg bocsánat, választás. Bocsánat, Urs Fischer Union Berlin, ami persze egy régebbre visszamenő dolog, de ő is abszolút ez a kategória. Szóval, hogy hát megadják.
Nyilván még Nagelsmann is ez a kategória bőven.
Persze.
Ez volt Tedesco. Ezek szerintem nagyon jó dolgok, meg egy nagyon előremutató dolog az, hogy van egy olyan bajnokság, ahol ilyen mennyiségben adnak lehetőséget ezeknek az egyébként fiatal, kicsit másképp gondolkodó edzőknek, és nekem ez az EON projekt is inkább ebbe az irányba mutat, és kicsit szurkolok azért, hogy ez működjön meg, hogy ez ennek legyen egy
biztos, hogy a modern futball gondolkodás jelenlegi bölcsője az mindenképpen Németország meg a Bundesliga. Tehát ha megnézed ezeket az edzőket...
De ez a német nyelvterületet mondanám.
Igen.
Tehát, hogy Ausztria, Svájc... Ez...
Persze, mert felszippantják ezeket az edzőket, az meg a másik fele, igen.
Adi Hütter is Svájcból érkezett. Persze. Azért elég érdekes döntés az övé.
Klopp, Tuchel, Guardiola, tehát tényleg most csak azért, hogy akik az elmúlt években a Bundesliga-ban dolgoztak, most jelen pillanatban, hogyha a három legjobbat kéne mondani, akkor ti mondanátok más? Nagelsmann még esetleg?
Nagelsmann-nak kapcsolatban... Flick abszolút persze, az nem is lehet kérdése.
Na jó, minden, bocsánat, nem akartam megakasztani a beszélgetést, csak ez így hirtelen erőtött eszembe.
Mindegy. Csak ennyi, hogy Hütter, ha nem jelenti be, vagy hogyha úgy dönt, hogy marad Frankfurtban, akkor könnyen lehet, hogy itt egy BL résztvevő csapatról beszélnénk.
Nagyon érdekes dolog ugye, hogy akkor, amikor bejelentették, akkor még az Eintracht abszolút BL helyen állt, és úgy is tűnt, hogy megcsípik simán a Bajnokok Ligáját. Aztán ebből lett ez, hogy a Dortmundnak még majdnem a harmadik helyre is volt esélye ugye az utolsó fordulókban, vagy majdnem, hogy még a második helyre is volt esélye az utolsó fordulókban. Hütterrel kapcsolatban ugye ott az egész frankfurti projekt az, ami nagyon érdekes, mert ugye korábban derült már ki az is, hogy Freddy Bobic ugye elmegy onnan, aki a szakmai igazgató volt. Gondolom, hogy ebben látott ő valami olyan részt a pajzson, ami azt mondotta vele, hogy nem biztos, hogy neki ebben a projektben kell benne maradnia még akkor sem, hogyha ők ott lesznek a Bajnokok Ligájában. A Mönchengladbach lehet, hogy ebből a szempontból egy fokkal biztosabbnak tűnik jelen pillanatban.
Aztán tehát, hogy látsz belőle valami hosszú távú projektet. Aha.
Hát, vagy ott könnyebben tudsz beszélni hosszú távú projektről, mert ott van Max Eberl megint csak, aki szintén Schmadtke mellett, Bobic mellett azoknak az emberekhez sorolható, akik ugye a szakmai igazgatóként egyrészt jó ideje ott vannak már, meg akinek elismert abszolút a munkájuk, meg látod is az eredményét évről évre.
Hát, hogyha ott marad évekig Adi Hütter, akkor lehet, hogy igazolódik az ő döntése. A Leverkusen kapcsán még egy dologról akartam beszélni. Ez kicsit más. Visszavonult Lars és Sven Bender is. Nem tudom, hogy nektek mennyire állnak közel a szívetekhez, de nekem azért most tisztáznom kellett, hogy melyikük hogyan, merre járt a pályafutásával. Ugye Lars az, aki...
Adriánt kellene megkérdezni róla, mert ugye azon az U20-as VB-n Benderék a német válogatottnak voltak a tagjai.
Na hát Lars Bender szerintem ott nem nyert, talán U19-es valami utánpótlás válogatott címet nyert, de azon kívül felnőtt trófeája nincsen. Sven Bendernek a Dortmunddal van, kétszer is bajnok lett, aztán visszatértek, és most együtt az utolsó meccsen nagyon szépen búcsúztak, de vajon melyikük lesz a boldogabb? Lars, aki a Leverkusennek tényleg kétségtelenül a legendája, tehát több mint 10 évet töltött el ott, vagy pedig az a Sven Bender, akinek vannak trófeái, de...
Hát vagy...
Én abban sem vagyok biztos, hogy nem cserélték meg egymást egyszer-kétszer.
Arra lennék igazából kíváncsi, hogy ők miképpen gondolkodnak a saját pályafutásukról, mert mind a kettőjükből szerintem azért egy picit többet vártak annak idején, de hát mind a kettőjüknek volt.
Abszolút szuper tehetségként robbantak be. Annak idején pont, amikor még együtt közvetítettük a Bundesligát ott a 2009-10-es szezonban, arra nagyon emlékszem, hogy ők akkor nagyon fiatalon, hatalmas tehetségként érkeztek abszolút meg, és úgy beszéltek róluk, mint aki tévekre megoldhatja. Akár ugye akkor még védő középpályás viszonylatban, de aztán utána mind a ketten így elkeveredtek más felére a pályának. Szóval mind a kettőjüket ilyen klasszisként harangozták be. Abszolút. Szerintem a klasszis szintet nem ért el azért, vagy hát jó, szóval egy kicsit megengedőbb vagyok, akkor súrolták néha ezt a kategóriát, de De a jó, a jó játékos szintjén megmaradtak.
Tegyük a szívünkre a kezünket, hogyha bárkit megkérdezel, aki nem Bundesliga fanatikus, hogy mi jut eszükbe egyáltalán a Bender névről, lehet, hogy azt hiszik, hogy Niklas Bendernre gondolunk, érted? Tehát, hogy,
és anélkül, hogy több a karakter, de egyébként
igen. Bocsánat, tehát anélkül, hogy bármelyiküket meg akarnám bántani, mert egyébként, ha most arról beszélünk, tessék, hogy igen, hogy ki emberként szimpatikus és normális, akkor Benderék abszolút. Tehát volt, lehetett volna, vagy tehetség alapján lehet, hogy volt több a pályafutásukban, mind a ketten azért elég rendesen küzdöttek sérülésekkel is, és tehát még feltétlenül nem is lennének abban a korban, hogy vissza kelljen vonulni, tehát még egy-két év simán lehetne az ő pályafutásukban, nem véletlen, hogy ők úgy voltak, hogy ezt már tovább akkor nem erőltetik. A Leverkusennél az egy izgalmas feladat lesz majd azért az ő pótlásuk, ilyen szempontból is az öltözőben betöltött szerepkörük miatt is.
Igen, azért ez nem akármi, tehát nem azt mondom, hogy a könnyek összegyűltek a szemembe, de az, hogy testvérekként egyszerre vonultak vissza, ilyen pályafutás van mögöttük, mindketten voltak német válogatottak, nem egyszer, az egy kivételes dolog. Ahogyan az is, hogy az Union Berlin ott lesz a konferencia ligában, és nem tudom, hogy hallottatok-e már ilyen hírről, de én most először, hogy nyilván amióta kitalálták a konferencia ligát, nem nagyon lehetett rá esély. Nem biztos, hogy alkalmas lesz az Union stadionja a konferencia ligára, de azt hiszem, hogyha van csapat, amelyik örül a konferencia ligának, akkor az Union Berlin.
Ez így de kicsit másképp gondolkoznak róla a következő szezon végén, hogy mennyire örülnek.
Jó, de most akkor megint, hogyha arról beszélünk, hogy egy csapatnak mik a hosszú távú céljai, vagy tehát, hogyha van a Bundesligán belül is olyan futballklub, ami még valóban futballklub, és abban az értelemben, hogy a klubtagok és a szurkolókért mennyit, sportfán. Mit jelent?
Sportfán.
Szóval, én mondtam előbb rosszul egyébként, hogy csak félrevezettelek szándékosan.
Ebből a szempontból az Union Berlin tökéletes példa. Tehát mondjál még egy olyan csapatot ezen a szinten, aminek a saját szurkolói építették a stadionját, érte? Tehát, hogy ez valami egészen elképesztő. Nekik ez valóban ünnep. Tehát valószínűleg nincs még egy olyan csapat az egész konferencia liga mezőnyben, aminek ennyire örömöt jelent az, hogy ők ebben a sorozatban indulhatnak.
Én most végig gondolom, kik lesznek ott a konferencia ligában.
Nem, van egy sziget valahol az Atlanti óceánon, nem tudom még.
Madeira?
De most miről beszélünk?
Aki már bejutott a csapata, bejutott az a konferencia ligába, de nem fog eszembe jutni, hogy
Atlanti óceánon?
Úgy hallottam, de aztán lehet, hogy félreolvastam valamit. Úgyhogy inkább...
Nem tudom, a portugáloktól ki jutott a konferencia ligába.
Ezért gondolom én is, hogy ki volt ez a portugál? Madeira? Vagy?
Maritimo, az lehetne, de nem tudom, hogy most...
Na, mindegy.
Hagyj. Mindegy, szerintem igen, most itt a Bundesliga összefoglalóban ezen lépjünk túl.
Men-sziget.
Santa Clara.
Santa Clara. Így van.
Konferencia legyen, így van. Na, tessék.
Bravo.
Na, tessék, akkor ők visszajönnek. Az is örül, akinek oda kell utaznia. Frankfurt és Wolfsburg a következő páros. Teljesen más lett így a kicsengése a két csapatnak. A Frankfurtnál ugye edzőkérdés van, abszolút van.
Igen, nem tudom, hogy ott hogy fog kinézni. Ugye, még ugye a, nem tudom, melyik a fájóbb egyébként Hütter vagy Bobic elvesztése ebből a szempontból a Frankfurtnak. A legfájóbb az nyilván a BL indulásnak a kinem harcolása, tehát hogy annyira úgy állt. És az meg a másik, hogy a Dortmund is mindent megtett azért, vagy sokáig úgy tűnt, hogy mindent megtesz azért, hogy a Frankfurtot lehessen a Bajnokok Ligájában. Sok-sok kérdőjel van, és ennél meg pláne azok után, hogy összeraktak egy ilyen keretet erre a szezonra.
Ja, ezt akartam mondani neked, hogy a rendelkezésre álló keret alapján azért annyira nagy meglepetés talán mégse lett volna, hogyha ők azok, akik a nagy erők után befutnak ott a negyedik helyen.
Mondjuk André Szilváról se gondolta szerintem senki, hogy ilyen számokat fog produkálni az idén, tehát azért ez nagyon nem volt benne szerintem.
Sőt, hát lőtt 28 gólt, és Gyenge Balástól hallottuk, hogy ő a portugál válogatottban a kezdőben. Na azért... Szóval van, ahol működik, de úgy tűnik, hogy Frankfurtban működik. Ő is, Jovic is.
Na ez az, aztán Jovicot meg láttuk utána máshol nem működni, úgyhogy...
Mi van a levegőben Frankfurtban?
Sok repülőgép normális ez.
Igen. Ez abszolút így van.
Feldobtam a labdát gyakorlatilag.
Valami nagyon jól működik az egyértelmű, és kicsit ilyen Sevilla effektus nekem az, ami Frankfurtban zajlik. Aztán hogy ez mennyire dől meg megint csak ugye azzal, hogy Freddy Bobic nem lesz majd ott. Az biztos, tehát, hogy a szakmai munka tekintetében ott se lehetett sok mindenre panasz. Meg Ádi Hütter megint csak nem véletlenül ennyire keresett volt. Azon se lepődtem volna meg, hogyha még a Gladbachnál is komolyabb csapatnál köt ki a következő szezonra.
Szomorú vagyok, hogy mindig becézitek Ádi Hüttert.
Mondja te Adolfnak.
Hát Adolf Hütter, ez a neve.
Figyelj, minden hivatalos papíron Ádiként szerepel, kivéve az ilyen, azt hiszem, Európa Ligában volt talán kiírva.
Lehet, hogy a helyében én is így hívnám, hogy hivatnám magam.
Most el is felejtettem a hülyeség Wolfsburg miatt. Igen, 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 igen.
Nem hülyeség volt, én csak ragaszkodom a tényekhez.
Szóval a Wolfsburgnál, hogyha itt az utóbbi évekre így visszagondolunk, akkor nekem az jut legalábbis eszembe, hogy vagy ott voltak a BL helyek környékén, vagy a kiesés ellen küzdöttek. Igen. Nagyon furcsa ez a hullámzás. Most jöhet egy kiegyensúlyozottabb időszak, mert az elmúlt három évben mindig top 7-be végeztek legalább.
Jöhet, abszolút. Nyilván Smartkét abszolút meg kell említeni ebből a szempontból, tehát a csapatépítés, mint olyan, az nagyon jól működik.
Viszont Glasnernek nincsen még BL tapasztalata.
Hát valószínűleg nem is lesz jövőre a hírek alapján.
És hogyha, igen, hogyha esetleg maradna, akkor az jelenthet különbséget, de van-e annyi fedezete a Wolfsburgnak, így ahogy hallom már a Volkswagen kevésbé támogatja őket.
Nem tudom, tehát az elsődleges kérdés az biztos most az, hogy mi lesz Glasnerrel, meg az ő helyére kijön, hogyha tényleg nem marad. Most mondom, hogy itt már a szezon közben nagyon erősen, tehát volt is olyan, amikor már Pletyka megjelent azzal kapcsolatban, és a Kicker írta meg azt, hogy ő már akkor azért feláll a kispadról, és nem folytatja a munkát, aztán mégis befejezte a szezont, úgyhogy ezek után nyilván az lenne furcsa, hogyha mégis csak maradna, de közben meg örülnék neki, mert megint csak, mint Adi Hütter esetében gyakorlatilag nem tudja a saját munkájának a gyümölcsét learatni.
És mi a helyzet a Dortmunddal, amelyik megnyerte a kupát? Ott is azt várjuk, hogy konstans ott legyen a Bayern München mögött második erőként. Talán a BVB-tól jobban elvárjuk ezt, mint a Lipcsét.
Abszolút, abszolút, abszolút. Aztán lehet, hogy ez majd hamarosan változni fog, vagy ugyanannyira fogjuk elvárni most már azért szerintem szépen lassan a két klubtól ezt, hogy ott legyenek és szorongassák a Bayernt hosszú távon is. Edin Terzic esete baromi érdekes, őt mondogatják, hogy a Frankfurtnál mint lehetséges utódott majd Hütter helyére.
Miközben egyébként a Dortmundnál lehetne állása stabilan, annak ellenére, hogy nem ő lesz a vezetőedző, amennyire tudom, tehát hogy ajánlották neki, hogy mindenképpen maradjon, sőt, lehet azt olvasni, hogy még az is szóba került, hogy ha Rose nem működik, akkor lehet, hogy megkapnám még egyszer az esélyt. Ez mondjuk ilyen build, tehát hogy ez nem...
Ja, igen. Tehát ez a ilyen szempontból nem biztos, hogy Rose akarná, vagy aztán a fene tudja, tehát most akkor már pont tök mindegy.
Hát, hogy maradjon lehet, a stáb, maradjon, nem, most nem is a stáb, én úgy tudom, hogy nem a stáb, hanem itt az akadémiával kap, vagy hát a fiatalokkal.
Nem tudom, hogy milyen tervei lennének a Dortmundnak egyébként vele kapcsolatban, csak nyilván ezek után megjön, gondolom, az ő étvágya is. Én nagyon nem, hogy féltettem, hanem nem is értettem sokáig, és a döntés alapvetően szerintem nem volt jó egyébként Favre elküldésével kapcsolatban, hogy az időzítés inkább így fogalmazunk.
Csak de egy ilyen lojális fanboyként, mármint a Terzic passzol szerintem.
Tényleg abszolút lentről felépül, vagy felépítve.
Csak kérdés, hogy most akkor mennyire kaptunk valós képet azzal, hogy az utolsó 7 meccsét megnyerte a Dortmund, de január és május között konstans a BL helyeken kívül volt, hát csak a legvégére
hát meg,
sikerült kapaszkodni.
Döcögősen indult azért Terzicnek ugye az elején az egész. Tehát, hogy ott nem, hogy azonnal közelebb tudtak volna kerülni a BL helyekhez, hanem még a csúszkát is a Dortmund lefelé, és bőven lehetett aggódni azzal kapcsolatban, hogy akár még európai kupa indulás se biztos, hogy meg lesz a számukra, aztán ehhez képest meg bemasíroztak a BL-be, és úgy, hogy a végén már a játék is olyan volt abszolút.
Hát azért szerintem az a legnagyobb kritikája ennek a Dortmundnak, hogy egy 27 bajnoki góltermelő Hollandnal, akkor Rajszal, Sanchoval, Bellingemmel, tehát
olyan Brandt.
Igen, olyan mennyiségű tehetség halmozódott föl abban a klubban, hogy kimondottan kellemetlennek érzem azt, hogy a Lipcséről úgy beszélünk tényleg, mint egy sokkal jobban működő gépezetről. Pedig. Mert itt tényleg, hát, hogyha összehasonlítjuk a kettő csapatnak a játékos keretét, meg azt, hogy ők miből meríthetnek, akkor szerintem égés föl. Tehát abszolút, akkor óriásira kellene, hogy nyíljon az olló.
Hát, tehát nyilván a lipcsei játékosoknál a potenciál az, ami nagyon nagy volt már a szezon megelőzően, és a Dortmundnál viszont meg már a bizonyított teljesítmény, és ez alapján gondolatod az. Tehát itt olyan dolg, tehát nem is tudom, Nico Schulz is hogy süllyedt így el gyakorlatilag Dortmundon, tőle is sokkal többet vártak akkor, amikor megérkezett. Thomas Müllert hagyjuk, mindenkinek az a vélemény róla, ami én őt is többre tartottam annál, mint amit produkált ebben az évadban, aztán lehet, hogy csak most derült ki igazán, hogy mi az, ami valójában benne van. Hát meg ez a Bürki Hitz történet is, itt a szezon második felében, ezért nem véletlen, hogy Gulácsiról is ugye beszéltek Dortmundban.
Na, hát akkor ott tartunk, hogy van egy keret, amiből ki lehetne hozni többet, csak nem sikerül.
Lényegesen többre predesztinált, szerintem. Hát itt az a kérdés persze, hogy most akkor mondtad, hogy Sancho főleg a szezon második felében nem hozta azt, amit.
Nem, akkor hozta.
Tehát, akkor hozta, bocsánat, a szezon elején nem hozta azt, amit. Viszont az ő távozásáról azért egyre többet írnak, miközben ugye Holland talán marad.
Ezt lehet hallani, igen, hogy ő marad, Sancho meg lehet, hogy majd. Akkor mégiscsak hajlandók elfogadni ezt a nem tudom, pár 10-100 millió eurót.
Amíg viszont Haaland eljutott 40 gólig az összes sorozatot figyelembe véve, ami egy meglehetősen nagy szám, addig a Leipzig házi gól királya Sabitzer volt 8 találattal.
És úgy, hogy ott van, hogy a tavalyi török gól királya keretben.
Illetve ott van Zörlott, ugye, akit már említettél. Tehát most akkor hogy vagyunk ezzel a Lipcsével? Túl teljesített, vagy logikusan a védekezésére épített, vagy pedig ez a Lipcse még mindig nem az a csapat, amelyik a Dortmunddal és a Bayernnel egy szinten van?
A klub szerintem van egy szinten, a csapat meg... Nagyon nem tudom, hogy ők hová tagsálták a saját keretüket, mennyire volt Nagelsmann döntése, például ugye a Sörlottnak a szerződtetése is. Az biztos, hogy ugye nem lehetett egy ilyen like for like csere Timo Wernerre, aki meg az előző szezonban szétrugdosta az összes rekordját a Bundesligában.
Nem érzed azt egyébként, hogy pont ugyanaz a korlát, amit beszéltünk itt az 50+1-es szabály kapcsán a német klubokra vonatkoztatva, itt van még egy olyan rendszer, vagy egy olyan keret, amit nem biztos, hogy olyan könnyű rövid időn belül szétfeszíteni, ez pedig az, amitől működik is egyébként a klub, ez a Red Bull rendszer. Tehát, hogy az nem enged meg bizonyos olyan lépéseket, amitől instant módon egy klub még nagyobbra nőhet. Tehát azt, hogy például kipróbált jó játékosokat. Én szerintem úgy nem lehet sikeres egy Bayern Münchennel szemben, de még hozzáteszem, hogy húzamosabb ideig az európai porondon sem, hogy soha nem veszel sztárokat.
Én arra lennék nagyon
az
kíváncsi.
Az európai futball szerintem nem így működik.
Hogyha egyszer leülhetnénk beszélgetni Dietrich Mateschitzzel a Red Bull góréval, hogy ő a Lipcsére mint marketing eszközre gondol, a termékének az eladásában, vagy egy vállalkozásra, aminek meg
ívens,
aminek nyereséget kell termelnie. És ez nem teljesen világos nekem ezzel kapcsolatban, mert nyilván, ha a marketing a fontosabb, akkor azért el kellene kezdeni begyűjteni a címeket, és akkor nem férne bele az sem, hogy mondjuk egy német kupa döntőt elbukjanak.
A címeket, vagy ugye a sztárjátékosokat.
Igen.
Tehát szerintem marketing szempontjával a Leipzig az elég jelent van a rangsorban.
Nem úgy, tehát, hogy amiért az egész klub mint olyan létrejött, és hogy mit tudom én, látod, a Forma 1-es csapatot egyértelműen erre használják.
Pontosan, ez jutott nekem is eszembe, hogy a Forma 1-ben ugye nem ugyanezt az utat járták azért. Tehát, hogy ott azért megvették a legjobb mérnököket.
A legjobb edző itt is megvan, de a legnagyobb sztárt ott sem vették meg, hanem ugye Fettel is úgy került oda, hogy tejfeles szájuként beültették, aztán igen, elkezdett mindenki felfenekelni.
Ebben is van rokonvonás, az tény. Viszont én továbbra is azt érzem, hogy egyébként ő, ahogyan látjuk az összes többi sportban, meg sportákban a szerepét, szerintem inkább az utóbbi. Tehát, hogy ő ezt fejleszteni szeretné. Tehát ő azt szeretné, hogy megmutatni, hogy gondos előkészítéssel, okos tervezéssel meddig lehet eljutni. Csak szerintem van egy határ, vagy egy olyan vonal, amit át kell lépni szükségszerűen ahhoz, hogy itt igazán komoly nemzetközi aztán sikerekre.
Az is lehet, hogy mondjam, tehát hogy az ő céljaiknak pont megfelel az, amit jelen pillanatban produkál ez a klub, és azért ettől még benne lehet az, ezzel az üzleti modellel is szerintem, hogy idővel azért ők harcban legyenek akár a legkomolyabb győzelmekért is, az nem nyilván, hogy ők uraljanak, és nem tudom, ilyen Real Madrid szerűen egymás után nyerjék a bajnokok ligája.
Hát a fix trófeákat. Szereplés az már önmagában egy viszonylag fenntartható piaci modell igen. Biztosít.
Csak mikor jön el az a pont, hogy ők top csapatnak hallják magukat, és világsztárokat is vesznek.
Nem vagyok benne biztos, hogy el fog feltétlenül jönni. Ez ebben a projektben a baromi érdekes, és hogy ennek ellenére is gondolom azt, hogy tud azért működni majd viszonylag eredményesen.
Gulácsi Péter világsztár?
Nyilván nem mondod világsztárnak, alapvetően a teljesítményére, mondtad azt szerintem szépen lassan, hogy világklasszis kategória. Nyilván itt egy kicsit a saját elfogultságunk is belejátszik ebbe a dologba.
Hát a saját elfogultságodat rögtön alá tudom támasztani azzal, hogy 15 kapott gól nélküli meccse volt, amivel a legjobb volt a Bundesligában.
Hát most már Európában is.
Ki az a Manuel Neuer?
Na hát azért. Igen. Nem kérdés, tehát hogy a posztján a világ legjobbjai között kell teljesen egyértelműen emlegetni, most már szerintem Gulát az nagyjából eldöntött kérdés.
A Bayernnél most lehet meg fogtok lepődni, de az első körben az izgat, hogy nem jött ki furcsán, hogy 4 embert is búcsúztattak itt az utolsó meccsen. Ugye volt Javi Martínez, volt Boateng, Flick természetesen, és Alaba. Nem fog megbomlani így a rendszer? 4 ember az így nem sok?
Hát főleg, hogy akkor jön egy olyan edző, aki meg azért azért jelentősen másként gondolkozik szerintem a futballról, mint Hansi Flick.
Hát meg 4 olyan emberről beszélünk, akik azért alapkövei voltak ennek a csapatnak. Nagyon-nagyon hosszú, volt, aki nagyon-nagyon hosszú ideje, volt, aki nem annyira hosszú ideje, viszont annál markánsabban tette rá a kézjegyét erre az egészre.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni ez a Bayern a következő szezonban, és ott majd aztán Salihamidzic azért, oké, ezt most szerintem megúszta, de hogy ez meddig fog kitartani ez a bizalom felé hosszú távon, arra azért nagyon kíváncsi leszek.
Hát gyanús, hogy itt azért a Nagelsmann-nal való kapcsolata is...
Sok múlik majd ezen, az biztos. Tehát, hogy az, hogy fog kinézni, arra is nagyon kíváncsi leszek ebből a szempontból.
Idén lehetett volna az az év, amikor a Bayern elveszíti ezt a bajnokságot, vagy mert ugye ők voltak az egyetlen címvédők.
Én tavaly sokkal inkább gondoltam volna egyébként. Tehát én tavaly tavasszal éreztem azt, hogy a Lipcsében meg lett volna a lendület arra, hogy megcsinálhassák, akkor nem jött össze. Idén azért ettől szerintem jóval távolabb voltak, még úgyis, hogy mi volt itt tavasszal a Bayernnél is. Meg lehetett volna csípni egyébként ezt a Bayern abszolút, tehát volt olyan szakasz a szezonnak, amikor ez így benne lógott a levegőben, de látszik, hogy azért ez ennél sokkal erősebb, jobb csapat.
És akkor Nagelsmann lesz ezek szerint a kulcsa annak, hogy ismét
hogy működik,
tényleg
hogy
ledominálják a Bundesliga-t.
Nagyon kíváncsi vagyok. Egyáltalán még itt a keretváltozásokra is, mert itt ugye az összezördülések azok elsősorban innen indultak, ugye Flick és Salihamidzic között, és azért láttuk is, hogy ahogyan a Bayern elsősorban itt a kiegészítő szerepekre szerződtetett embereket, nem sok mindenki vált be közülük ebben a szezonban.
Ja, ezt akartam még felhozni, hogy évről évre romlik a számok alapján a Bayern védelme.
Abszolút.
Azért ez meglepő.
Hogy mondjam, tehát ugye
öregszik. Boateng öregszik.
Ezt is mondhatod egyébként, meg nyilván ugye Hummels sincsen már.
Öregedett. Tehát most végül is már nem lesz.
De hogy, tehát például mindez úgy, hogy Dávid Alaba tök jól illeszkedett be a védelemnek a közepén, úgyhogy ez egy totális kényszer megoldásnak indult, aztán úgy jöttek ki belőle, hogy óriási húzás, és ilyen. Itt sok mindent megúszott.
Nyilván kellett hozzá az, hogy Davis személyében meglegyen az a balbek, aki,
abszolút, persze,
aki
persze.
Tudja ezt a szintet hozni.
Teljes mértékben. De a védelem az nagyon nagy kérdés. Upamecanoval hoznak egy olyan játékost, akit abszolút a Bundesliga legtehetségesebb középhátvédjének tartanak, és aki hosszú távon abszolút lehet megoldás. De fú, nagyon-nagyon érdekes lesz az a következő Bundesliga szezon.
És az Európa-bajnokság, hogy egy picit áttérjünk itt ugye a német válogatottra, annak keretére, annak edzőjére, amelyet most már biztosan tudunk, ugye, hogy az Európa-bajnokság után Hansi Flick lesz, de most még Joachim Löw. Voltak meglepő döntések ugye a kerethirdetésnél. Mennyire játszott szerinted szerepet ebben az, hogy nem lesz már az Európa-bajnokság után Löw? Tehát, hogyha most ő maradt volna, akkor vajon Müller itt lenne a keretben, vajon ugyanez a 20-akárhány?
Nem? Tehát, hogy figyelj, annyira egyértelműen elzárkózott még a lehetőségtől is, hogy Mülleréket rehabilitálja, hogy én nekem az volt a véleményem itt ezzel kapcsolatban, hogy ő nem fogja ezt emiatt megváltoztatni, sőt, tovább megyek, azt gondolom, hogy fölvetődött ugye többször is, hogy esetleg Hansi Flick visszatér segítőként a német válogatotthoz. Én gyanítom, hogy pont ez az ellentét az oka annak, hogy ez nem történik meg, vagy ez lehet az egyik oka, hogy azért nyilván Flick, mint volt játékosát, valószínűleg beprotezsálta volna, vagy szerette volna a keretben látni, és ebben Löw szerintem makacsabb volt.
Részben, de itt igazából szerintem az volt elég egyértelmű, hogy Löw szeretett volna egy korszakot lezárni, ugye az a selejtező sorozattal. Ezzel együtt is erős volt a döntés, főleg, hogy ezzel a három, tehát egy se Hummel, se Boateng, se Müller, és Müller volt az, akit a legkevésbé értettem ebből a szempontból. Tehát, hogy csapat emberként is, tehát, hogy egy olyan figura, akit szeretnek alapvetően a játékostársak is, Tibi kevésbé, de ez egy másik dolog. De be kellett, én sokkal inkább gondolom azt, hogy egyrészt belátta a tévedését Löw, másrészt pedig félti egy kicsit a saját respektjét abból a szempontból, hogy akárhogy is nézzük, régen volt már ez a világbajnokság, és főleg ahogyan az előző VB kinézett, az nagyon csúnya volt, azóta a selejtező sorozat, meg aztán itt a barátságos meccsek is, meg nemzetek ligája. Tehát, hogy itt azért nem az mutatták az eredmények a német válogatott részéről, hogy hú, de jó ötlet volt, meg milyen jól alakult ez a keret frissítés, és bizony bőven vannak bajok, főleg hátul ezzel a német válogatottal, és mondtad, ezt már többször beszéltünk talán veletek is erről, hogy azért szerintem például Willi Orbán most lehet, hogy simán beférne ebbe a német válogatott keretbe.
És hogyha azt mondom, hogy nem akar kockázatot vállalni egy ilyen nehéz csoportban, mert a fiatalokkal lehet, hogy nagyobbat bukna, így viszont van egy stabil alapja, akikkel talán...
Hát csak mennyire stabil most az alap? Tehát a játékosok minősége alapján ezt mondhatod, de közben, mint összeszokott csapatról, nem tudsz beszélni róluk, pontosan azért, mert ez a német válogatott nagyon más utakat járt az elmúlt 3 évben. És pont, hogy ez hiányzik Löwnek, hogy nincsen meg a csapata igazából, és ő még picit mindig vaktában lövöldöz azzal kapcsolatban szerintem, hogy fognak felállni, vagy bár tök érdekes, hogy már a messzámokat is kiosztották egyébként a német válogatottnál itt az EB-t megelőző, meg ő ilyen fix keretet adott már meg, amiben nincsenek bővebb, meg még majd kieső játékosok. Úgyhogy ebből a szempontból megvan a csapata, de pályán nagyon nincs meg a csapata.
Ezt mondta Southgate is, hogy ma teljes keretet hirdet, vagy véglegeset, aztán 33-asat hirdetett. Ja, azt hiszem, csak a Britanniában.
Ez az igazi teljes terjedelem.
Arra, hogy ezt földolgozzuk normálisan, ezt a témát, így nehéz lesz.
Mi szerintem egész normálisan földolgoztuk ezt a Bundesliga témát.
Én is úgy érzem.
Danke schön.
Bitte sehr.
És auf Wiedersehen. Találkozunk a... Találkozunk a következő szezon összefoglalóban, vagy majd a BL döntő utáni hétfőn.
Csüssz!
Csüssz!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.